Isten igéjét olvasom, Jeremiás könyvének a 20. részéből, a 7. verstől a 18. versig. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaróim voltak, mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni. Hatalmunkba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint erős vitéz, ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatok soha nem megy feledésbe. Ó, seregek, Ura, aki megpróbálod az igazat, aki belelátsz a lelkekbe és a szívekbe, hadd lássam bosszúdat rajtuk, hiszen eléd tártam peremet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadja a szegény ember életét a gonoszok hatalmából. Átkozott az a nap, amelyen születtem, ne legyen áldott az a nap, amelyen anyám szült. Átkozott az az ember, aki hírül vitte apámnak, hogy fiúgyermeke született, és nagy örömet szerzett neki. Úgy járjon az az ember, mint a városok, melyeket földult az Úr szánalom nélkül. Reggel jajkiáltást halljon, délben harci zajt. Miért nem öltek meg anyám méhében, hogy anyám lett volna a sírom, méhe örökre terhes maradt volna? Minek is jöttem ki anyám méhéből, ha csak gyötrelmet és szenvedést látok, és napjaim szégyenben érnek véget?
Legyünk egyek hálaadásban, és bűneink megvallásában fennállva imádkozunk. Mennyei Atyánk, úgy jövünk eléd, mint akiket megszólítottál és elhívtál életünk egy pontján, az Úr Jézus Krisztusban kijelentetted magadat nekünk, és a tiédnek neveztél. És amikor meghallottuk ezt a te szavadat, örömmel mondtunk igent, örömmel lettünk a tiéd, és örömmel mondtuk azt, hogy te vagy a mi Istenünk, és mi a te néped vagyunk. És talán eljött az az idő az életünkben, amikor úgy szólalunk meg, mint a próféta, rászedtél. Talán eljött az idő az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy becsaptál, hogy csalódtunk benned, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk. Ott van a szívünkben, hogy elégedetlenek vagyunk irántad, mert nem úgy alakítottad az életünket, a munkánkat, a családunkat, az egészségünket, ahogy mi azt jogosnak tartottuk volna. És talán nem mondtuk ki, de összecseng a próféta panaszával az, ami talán nagyon mélyen elrejtve van a mi szívünkben, a keserűség, a csalódottság. Eléd hozzuk most ezt, mert a te ígédben előszólítottad. És ha nehéz is, ha fájdalmas is, nem szeretnénk őszintétlenek lenni te előtted. Eléd hozzuk hát mindazokat a küzdelmeinket, azokat a hiányainkat, azokat a nehézségeinket, amelyekben úgy érezzük, hogy nem tetted meg azt, amit vártunk. Eléd hozzuk ezzel együtt a mi haragunkat, vagy éppen a mi közömbösségünket irántad, a mi imádságtalanságunkat. Megvalljuk neked, hogy nem szerettünk téged már úgy, ahogy valamikor szerettünk, és ígéretet tettünk, hogy szeretni fogunk. És nem csak nem szerettünk, hanem emiatt engedetlenek is voltunk. Eléd hozzuk a mi bűneinket, mindazokat a dolgokat, amelyeket azért tettünk, azért mondtunk, azért követtünk el, vagy éppen azért nem tettünk, mert egészen a szívünk mélyén ott van ez a csalódottság. Bocsássad meg nekünk, hogy magunk választottuk el magunkat te tőled. Bocsásd meg, hogy engedtük a keserűséget felnövekedni. Bocsássad meg mindazt a hamisságot, amit egyen-egyenként ismerünk a saját életünkben, amiben vétkeztünk ellened az elmúlt hetekben. Bocsáss meg nekünk minden erőszakot, minden gyilkos indulatot, minden gyűlöletet, amit mások iránt tápláltunk a szívünkben. Bocsáss meg nekünk az irigységet, amikor oly erős volt bennünk az, hogy másoknak valami megadatott, ami nekünk nem, akár anyagiakban, akár a családjukra nézve, akár lelkiekben. Bocsáss meg nekünk, Urunk, minden tisztátalanságot, minden paráznaságot, bármilyen módon is hálózta ez be az életünket. Bocsáss meg nekünk minden szót, amikor nem az igazat mondtuk, amikor pletykákat terjesztettünk, amikor rossz hírt terjesztettünk másokról, amikor nem igaz módon szóltunk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy mindez arra megy vissza, hogy nem te voltál egyedül a mi Istenünk. Nem imádtunk téged teljes szívből, teljes erőből, teljes elméből, és hogy mindebben te előtted ma kevésnek találhatunk. És köszönjük neked, hogy mégis úgy jöhetünk hozzád, mint aki a te fiadat adtad, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tegyem. Köszönjük, hogy megint az Úr Jézus Krisztusra tekinthetünk. Őhozzá jöhetünk, aki meghalt értünk, és aki feltámadt. Köszönjük neked, hogy így tehetjük most le a mi kudarcainkat, a mi vétkeinket, és így fogadhatjuk most el annak a bocsánatát, aki mindent odaadott értünk. Jöjj, Szentlélek Isten, és töltsél be minket. Jöjj, Szentlélek Isten, és vigasztalj meg bennünket. Jöjj, Szentlélek Isten, és újítsd meg a mi szívünket, a veled való közösségünket, és az egymással való közösségünket. Így várunk, hogy jöjj, áld meg a mi Isten tiszteletünket, az igét, amit szólsz, az úrvacsorai közösséget, amiben elpecsételsz. Jöjj, Szentlélek Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istennek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezet 13. versét, ami így hangzik, ne őj. Kedves testvérek, az elmúlt héten belekezdtünk a 6. parancsolat kifejtésébe. Emlékeztetőül hadd foglaljam össze azokat a bibliai szempontokat, amelyeket a szemünk előtt kell tartanunk. Amikor azt halljuk, hogy ne őj, és ez az élet szentségét, az élet védelmét jelenti, akkor nem egy elvont állítással találjuk magunkat szemben. Nem egy olyan elvont állítással, hogy az élet szent. Mert az élet szent, de aki ezt mondja, az a világot teremtő és a világot megváltó Isten szava. Az az Isten, aki megszólal, az hatalmasabb, mint bármiféle kategórikus elvont parancsolat. Az az Isten adja ezt a parancsolatot népének, Izraelnek, aki úgy szabadította ki őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, hogy az ellenszegülő fáraó és az ő serege elveszett. Azt szólít meg bennünket itt, aki saját fiát, Jézus Krisztust adta a halálba, hogy ezáltal életet szerezzen mindenkinek. Izrael, Isten népe ezért értette, hogy létezik olyan helyzet, amikor csak két rossz közül lehet választani. Van, hogy a közösség jövője, fennmaradása érdekében valakinek meg kell halnia. És ezért Izrael gondolkodásában nem ütközött össze az, amit az Ószövetség lapjain olvasunk, ami ma sok ember gondolkodásában összeütközik, hogyan lehet egy olyan Isten, aki azt mondja, hogy ne ölj, és közben a halálbüntetést gyakorolják ebben a népben, vagy esetleg háborúkat kell indítani, vagy belekeveredni. Ugyanakkor mégis ebből a parancsolatból Izrael gyermekei megtanulták, egészen mélyen beléjük ivódott, hogy senki sem léphet Isten helyébe azáltal, hogy önkényesen bosszút áll, hogy sérelmében elveszi egy másik ember életét. Mivel az élet Isten ajándéka és szent, mivel a másik ember Isten képét hordozza, így Istenhez tartozik, és az irigység, a féltékenység, a harag, a másik vagyonának a megkívánása, az erőszak, vagy semmilyen konfliktus nem ad felhatalmazást arra, hogy kiholtsa egyik ember a másik ember életét. A múlt héten az abortusz kérdésköréről esett szó, ma az élet kioltásának kérdését két másik területen vizsgáljuk meg, ezek az eutanázia és az öngyilkosság. Az élet végén felmerülő nehéz kérdés az eutanázia, a jó halál, a szép halál kérdése. Az első és legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy mi, akik Jézus követői vagyunk és Isten gyermekei, nem hiszünk a halál megszépítésében. Nem hiszünk a halállal való megbarátkozásban. Nagyon sok olyan gondolat, olyan filozófia vagy népszerű eszme van, ami úgy próbálja meg a halálnak a félelmetes voltát megszüntetni, hogy megpróbál megbarátkozni vele. Megpróbálja szépé tenni a halált. Akár csak azáltal, hogy hát a halál az csak valamiféle átmenet egy másik világba, és ezért ez tulajdonképpen a barátunk. De az Isten igéje szerint a halál ellenség. A halál mindig az élet ellensége marad, még akkor is, ha mi örömmel és hálával elmondhatjuk, hogy Krisztusban úgy látjuk a halált, mint legyőzött és erejét vesztett ellenséget. De a halál ellenség, mert az élet Isten ajándéka. És ha a keresztény ember számára a halál már átmenet az Istennel való teljes és szemtől szembe, színről színre való közösségbe, akkor is fontos látnunk ezt a különbséget, hogy a halállal nem barátkozunk, a halált nem szépítjük meg, a halál ellenség. Az eutanázia témakörébe több minden tartozik, már azt is jelentheti, amikor egy haldokló szenvedéseinek a megkönnyítése történik különböző nyugtatókkal, gyógyszerekkel. Ez a gyakorlat teljesen bevett, és feltehetőleg mindannyian találkoztunk vele ismerősök, hozzátartozók életében. És annyira elfogadott ez, hogy a legtöbben nem is kérdőjelezzük meg. Sőt, hát azt kell mondani, hogy ha ilyen helyzetbe kerül valaki, akit szeretünk, akkor örülünk a lehetőségnek. Ha már mindenképpen meg kell halni, miért történjen ez több fájdalommal, vagy több szenvedéssel? Szabadok vagyunk abban, hogy ebben a kérdésben ezt csökkentsék. Viszont amikor már konkrétan az eutanáziáról van szó, annak ugye két formáját különböztetjük meg, a passzív és az aktív eutanáziát. Az aktív eutanázia a halál beálltát elősegítő magatartás. Az, amikor az orvos, akár a beteg kérésére, akár ha olyan eset van, hogy ő nincs magánál, a hozzátartozó kérésére, szándékosan olyan beavatkozást hajt végre, amely a beteg életét megrövidíti. Amikor valaki úgy gondolja, hogy olyan betegséget hordoz, amivel nem akar már többet együtt élni, halálos betegség, hadd mondjam így, és esetleg nem is régen olvastam egy ilyen történetet, és esetleg képtelen, mert akár béna, a saját életét elvenni, akkor merül fel ez a kérdés. Egy házaspárról van szó, ahol svájci házaspárról, jól tudom, egy példaként olvastam, ahol a ilyen állapotban lévő feleség azt mondja, hogy miért szenvedne még hónapokig, az őt ápoló férjét kéri, hogy segítsen neki elköltözni, és ezért írtak a aktani törvényhozásnak, ja nem, ez brit volt, bocsánat, egy levelet. De a törvény ezt tiltja. De ez az aktív eutanázia helyzete vagy kérdése, amikor valaki esetleg azt érzi, hogy nem akar már élni, nem adatik meg a lehetőség, hogy a saját életét elvesse, és ebben a helyzetben segítsék őt át a halálba. Miért ne segítenék, vagy könnyítenék meg a sorsát ezzel? Az aktív eutanáziát Európában, Hollandia kivételével minden ország törvényileg tiltja. És ennek elsődleges oka az, hogy ha ezt engedélyeznék, nagyon veszélyes folyamatok indulhatnának el. Hogyan lehetne azt megakadályozni, hogy legközelebb azokon a betegeken végezzenek eutanáziát, akik ezt nem kérik, mert cselekvőképtelenek, vagy olyanokon, akikről egyesek úgy ítélhetik meg, hogy egészségügyi kezelésük teher a társadalom számára. Olyan lavina indulna el, ha ezt engedélyeznék, amit nem mernek vállalni. Ennek ellenére tudjuk azt, hogy megtörténik az titokban, úgyhogy senki nem tudja, hogy egy orvos valakit átküld a halálba, lelke rajta. Mégis nekünk keresztényeknek azt is meg kell itt érdeznünk, hogy kinek a joga a felelős döntés, a betegnek, a hozzátartozónak, az orvosnak? Nyilvánvaló csak annyit mondhatunk, hogy Istennek. Az aktív eutanázia ellent mond Isten parancsolatának, ne ölj. A passzív eutanázia nehezebb kérdéseket vet fel. Ki nem találkozott még azzal a gondolattal, vagy nehéz valósággal, családjában vagy ismerősök között, hogy miért kell mesterségesen mindenáron életben tartani egy olyan szemét, aki a különböző műszerek segítsége nélkül meghalna. Ebben az állapotában esetleg már nem képes kommunikálni, nincs magánál, csak a szenvedését hosszabbítják meg, tartják fenn mesterségesen. Mit gondoljunk keresztényként a passzív eutanáziáról, azaz a mesterséges életben tartás felfüggesztéséről? A mindenáron való életben tartás nem az élet egyfajta bálványozása-e? Nincs-e bizonyosságunk arról, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk? A bizonyosság, hogy az életünk halálunkban is az Isten kezében van, nem szabadít fel bennünket arra, hogy ha eljött az idő, méltóság teljesen elengedjük az életet, vagy éppen szerettünket. Ide tartozik az a kérdés, hogy vannak idős emberek, akik gyógyíthatatlan betegségük tudatában egy bizonyos ponton nem kérnek több kórházi kezelést, csak azt, hogy engedjék őket békében elköltözni. Ha lehet, az otthonukban. Mit mondjunk nekik? Mit mondjunk egy ilyen helyzetben? Erőszakoskodjunk, hogy dehogy nem, tessék bemenni, tessék ezeket a kezeléseket újra végigcsinálni, amiben ő is tudja talán, orvosok is, mi is látjuk, hogy csak megnyújtjuk a szenvedéseit. Egyezzünk bele. Óriási a felelősség. Meggyőződésem az, hogy a keresztény reménység szabaddá tesz bennünket az élet mesterséges fenntartásának a szükségétől, és ezzel a szenvedés megnyújtásától, hogy eljöhet az a helyzet, ha valaki azt mondja nekünk, hogy itt az idő, és nem akarok újabb és újabb köröket róni az egészségügy személytelen útvesztőiben, hanem szeretnék elköltözni, akkor keresztény emberként elengedhetjük az illetőt. Szabadon beszélhetünk, és kell beszélnünk hozzátartozókkal, szerettekkel arról, hogy elérkezett az elköltözés ideje. Sokkal nagyobb áldás engedni őt és magunkat is felkészülni, az elintézetlen dolgokat lezárni, tudatosan vállalni a halálig tartó elkísérést, semmint magunkat is, őt is álságos módon hamis elvárásokkal kecsegtetni. Megromlott kapcsolatok, elintézetlen ügyek végére kerülhet pont, ha szembenézünk ezzel, ami azt jelenti, hogy az illető nem viszi a halálba a konfliktusát. És micsoda áldás ez annak, aki itt marad, mert hányan és hányan szenvednek attól, hogy nem sikerült valamit lezárni és tisztázni elhunyt szüleikkel, házastársukkal vagy testvérükkel. És mennyire meg tud növekedni a szeretet ott, ahol még a halállal szemben is vállalni tudják a szeretetet. A legszomorúbb az, amikor mind a súlyos beteg, mind a közeli hozzátartozó tudja az igazságot, hogy eljött az elköltözésnek az ideje, de egymást megóvandó, egymást vigasztalandó, egyikük sem mondja azt ki. És egymásnak csak mondanak dolgokat, amit egyikük sem hisz. Nem egyszer voltam a tanúja ennek egy-egy családban. Pedig hatalmas lehetőségük lenne. Ha teljes szívvel hisznek Krisztusban, a feltámadás és az örök élet ígéretében és valóságában. Nagy ajándék, ha korábban tudnak erről beszélgetni egy családban. Még nagyobb ajándék, ha tudnak rendszeresen imádkozni együtt, mert az imádságban megtanulták, hogy Isten előtt nem hazudhatnak, és egymás előtt sem kell elfedezniük az igazságot. Az ilyen házaspári, szülő, gyermeki, testvéri kapcsolatban benne rejlik az a szabadság, hogy szembenézzenek a halállal. Mert együtt, újra és újra ott álltak Isten előtt, együtt megünnepelve Krisztus győzelmét. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek könnyek, vagy nincs fájdalom, de azt igen, hogy megadatik az elköltözésre való felkészülés, és az egymástól való elbúcsúzásnak a nagy és a szép ajándéka. Gyülekezetünk közelmúltjából ennek szomorúan is szép példája éppen Pásztor János testvérünk halálának a körülményei, aki le tudott rendezni dolgokat, konfliktusokat, és akik együtt tudtak készülni feleségével az elköltözésre. És ebben szeretet van, ebben reménység van, ebben jelen van Krisztus. Az a meggyőződésem, hogy ez a lelki hitbeli érettség, ami szükségeltetik ahhoz, hogy valaki élhessen avval a szabadsággal, hogy amely nem ragaszkodik a minden áron való mesterséges életben tartáshoz. Szükséges ez a hit ahhoz, hogy egy visszafordítatlan betegség folyamatában engedjük méltóság teljesen elköltözni a szerettünket. Ugyanakkor azonban mégis van a kérdésnek egy másik oldala. Tudnélik azt, hogy soha nem tudjuk, hogy egy helyzet mikor fordulhat meg, vagy mikor nem. Hogy élet és halál kérdése mindezek ellenére mindvégig Istené marad, és Isten titka marad, akinek a szándékai, a céljai sokszor el vannak rejtve a szemeink előtt. Az elmúlt hetekben látott napvilágot egy hír, egy lengyel férfiről talán többen olvastuk, vagy láttuk, aki 19 évi kóma után ébredt fel. A felesége mindvégig kitartóan ápolta. Nyilvánvaló abban a reményben, hogy felébred a férje. 19 év. A hír arról szól, hogy közben rendszerváltozás volt. Felnőttek a gyerekei, unokái születtek. Mit gondolunk erről az asszonyról? Miért nem engedte elmenni a férjét? Páványozta az életet? Férje felébredése előtt egy nappal, ki tudja mennyivel. Talán sokan teljesen bolondnak tartották őt. Miért jár oda naponta, 19 éven át, ápolni egy élő halottat, és Istennek más terve volt. Esetleg van, aki azon gyötrődik, hogy miért kell egy nehéz, gyógyíthatatlan betegséget hordoznia valakinek, aki szeret. Találkoztam többször ilyen emberekkel, akik elmondták, idős, hívő emberként, hogy úgy szeretnének már elköltözni. Nem volt semmi komoly nagy bajuk, csak már nagyon gyengék voltak. Már olyan nehéz volt élni, bármit csinálni, és hogy miért nem veszi még el Isten valaki ilyennek az életét, amikor magától nem megy. És nem lenne jó minél hamarabb túl lenni az elkerülhetetlenem. És nem kérdezzük-e meg akár az előbbiek alapján, hogy hát Istenünk, hát miért nem rövidíted meg az ilyen ember szenvedéseit? És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért. De az biztos, hogy Istennek ezekben a hónapokban, hetekben, napokban, órákban is terve van, amit kimunkálhat az ilyen ember életében. Még ha nekünk szabadságunk is lenne elengedni, amíg van, akit Isten itt tart, addig ő itt van. Azt gondolom, hogy ezek a gondolatok ahhoz vezetnek el bennünket személyesen, ahhoz a kérdéshez, hogy van-e olyan hitünk, ami az élet határterületein is él. Aktív és megtart bennünket. Van-e olyan bizonyosságunk Jézus Krisztusban a feltámadásról és az örök életről, ami szabaddá tesz bennünket? Akár szabaddá tesz bennünket valakitől hitben, Krisztusban, szeretetben elbúcsúzni. Amikor ott állunk valaki mellett, aki nyilvánvalóan haldoklik, a legtöbben, mert kerülhet, nem csak lelkipásztor, kerülhetünk, meg kerülünk ilyen helyzetbe, a legtöbb ember addig jut el, hogy vigasztalni próbál, kerüli a helyzetet is. Az ilyen szenvedő embernek a legrosszabb az, hogy elkerüljük, mert félünk, mert nem tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ha van arra hitünk Krisztusban, akkor tegyük meg azt, hogy oda megyünk, ott vagyunk mellette, megfogjuk a kezét, és beszélünk neki szeretettel, türelemmel Jézus Krisztusról, a feltámadás győzelméről, az örök élet valóságáról. Úgy érezzük, hogy ezzel valami olyat lépünk át, amit senki nem lépett át, mert esetleg nem volt még addig szó arról, hogy ő már tényleg haldoklik. De legyetek bátrak erre. Mert olyat adhattok ott valakinek Krisztusban, amit esetleg senki más nem ad meg neki. Ha szeretettel, ha tapintattal tesszük, higgyük el, megérintjük az életét, illetve Isten rajtunk keresztül megérinti az életét a legmélyebb ponton, és áldás leszünk a számára. Sokkal inkább, mintha hamis vigasztalásról esik csak szó. Van-e ilyen hitünk? Ezt a hitet nyilvánvalóan Jézustól tanulhatjuk, Jézus plántálja belénk, őtőle kapjuk. Azt gondolom, hogy Jézus megmutatta, hogy mit jelent maximális bizalomban meghalni. A kereszttel elmondott utolsó szava így szól: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ha ez a bizonyosság ott van bennünk, hogy az életünk vége, vagy valakinek az élete vége, ez lehet: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, akkor elengedhetjük őt. És közben mégis azt mondjuk, hogy Istené az élet, és ezért az aktív eutanáziát, valakinek az átsegítését, mint keresztény emberek, nem fogadhatjuk el. Jézus Isten kezébe, az Atya kezébe teszi le az életét. Mi történt Jézussal? Mártír volt? Öngyilkos? Kiléphetett volna ebből a helyzetből. Jézus odaadta az ő életét, végigvitte, amire az Atya elrendelte őt, de ez a kérdés segít bennünket tovább lépni, és kicsit gondolkodni az öngyilkosságról. Jézus nem volt öngyilkos, odaáldozta az ő életét Krisztusért. Ugye közismert és fájdalmasan szomorú tény, hogy mi magyarok a nemzetközi statisztikákban előkelet helyet szereztünk az öngyilkosok számának a terén, és ha viszonylagos, gyors javulás is tapasztalható e téren az elmúlt 20 évben, 1988 körül volt a mélypont, és nagyon hirtelen, nagyon jól javult ez az arányszám, még így is magas az öngyilkosságot elkövetők aránya, érdekes különösen az idősek között. Miközben statisztikák persze elmondhatják azt, hogy mennyien követtek el sikeres öngyilkosságot, vagy mennyi lett az ismerté vált öngyilkossági kísérletek száma, nehezen megragadható az önpusztító életet élők aránya, ami valamilyen értelemben ide tartozik. Az eszement szágódozás az utakon, korlátlan ivás, vagy a droghasználat, vagy a halállal való flörtölésnek sok más formája mind-mind tartozhat az öngyilkosság kategóriába. Nem mindaz, de valamikor valaki így, mondjuk így kísérti az Istent, így készül, vagy így keresi, vagy így engedi, hogy elérje őt a halál, hogy tulajdonképpen egy öngyilkos, egy önpusztító tudatosság van mögötte. Az öngyilkosság gondolata sokakat megkísért. Magyarország lakosainak körülbelül a 15%-a életében legalább egyszer olyan súlyos depresszióban szenved, amely orvosi kezelést igényel. Az öngyilkosság pedig szorosan kapcsolódik a depresszióhoz. Az elkövetők, illetve kísérletezők 70-90%-a depressziós. Ezért a kérdés mindannyiunkat érint, mert valahol biztos, hogy megjelenik körülöttünk, vagy bennünk ez. Ahelyett persze, hogy statisztikákat idéznék továbbra, fordítsuk a figyelmünket az Isten igéjéhez és Jeremiás prófétához. Jeremiás egy azok közül, a bibliai személyek közül, akik az öngyilkosság küszöbéig jutottak. Figyeljük az ő szavait, amit a lekcióban is olvastunk. Átkozott az a nap, amelyen születtem, ne legyen áldott az a nap, amelyen anyám szült. Miért nem öltek meg anyám méhében, hogy anyám lett volna sírom? Méhe örökre terhes maradt volna. Minek is jöttem ki anyám méhéből, ha csak gyötrelmet és szenvedést látok, és napjaim szégyenben érnek véget. A proféta azzal kezdi ezt a panaszt, hogy Isten rászette és becsapta őt. Sőt, az eredeti szöveg szerint azt mondja, hogy ő még fiatal volt, amikor Isten megszólította, Jeremiás nagyon fiatal korában hívta el az Úr prófétának, és tulajdonképpen azt mondja, hogy te elcsábítottál engem. Ezt a szót használja. Istenem, te elcsábítottál engem, rászedtél engem, és becsaptál engem. Mi játszódik le valakinek a lelkében, aki így szól Istenhez? Isten elhívta, hogy Jeremiás egész életével őt szolgálja, egész életével az ő üzenetét hirdesse, de nem védte őt meg, mondja a próféta. Jeremiásnak az adatot, hogy ítéletet kell hirdetnie egy Istentől elfordult népnek. Újra és újra az Isten ítéletét hirdeti, de nem látja, hogy ez a nép megtért volna, Istenhez fordult volna Jeremiás próféta szavai következtében. Sőt, gúnyolják, megvetik, az életére törnek, bezárják egy föld alatti gödörbe, és a legkülönfélebb módon ellene fordulnak. És amikor kijön, éppen a 20. fejezet előtt olvassuk, vagy a 20. fejezet első részében ezt, kikerül Jeremiás ebből a föld alatti gödörből, akkor azt mondja az egyik vezetőnek, hogy a te neved iszonyat mindenütt. Iszonyat, amit csináltok, iszonyat, ahogy Isten ellen fordultak. A te neved iszonyat mindenütt. És akkor utána kiderül, hogy utána Jeremiás megy az utcán, és összesugnak a háta mögött, és röhögnek rajta. Itt megy az iszonyat mindenütt. És Jeremiás azt mondja, hogy ha te adtad, Istenem, azt, amit tennem kell, akkor hogy lehet, hogy ezt kell átélnem? És úgy érzi, hogy bezárult az ég felette, hogy teljes sötétség vette őt körül, és hogy nincs tovább. Úgy érzi, hogy nincs remény, és semmi értelme nincs annak, amit tesz. Csalódott Istenben, csalódott a hivatásában, csalódott a népben, nem akar élni, meg akar halni. Ezek a szavak nagyon kemény és plasztikus képek, amiket használ, amelyben az anya méh úgy jelenik meg, mint a sír. Ez mind érezteti, hogy a próféta, Isten embere az élet legvégéhez jutott, a halál küszöbéhez, ahhoz az ajtóhoz, amelyen a legszívesebben átlépne. És nem teszi. Az Isten által megragadott embert valami megtartja. Hasonlóan Jobhoz, akinek még a felesége is azt mondja, hogy a sok csapás után átkozd meg Istent és hallj meg, vagy hasonlóan Illéshez, aki maga kiállt úgy Istenhez, hogy Uram, elég, vedd el az életemet. Mindhárman eljutottak a legmélyebb pontra, de egyikük sem veszítette el önmaga életét, egyikük sem tette meg ezt a végső tettet. Talán, mint Isten gyermekeibe mélyen beléjük ivódott, hogy az élet Istené, és nincs joguk ezt megtenni. Talán minden reménytelenség ellenére valahol a hit, ki tudja milyen, hogy mutatkozott ez meg bennük akkor, de valahol mindennek a mélyén a hit jelentett valami olyan megtartó erőt, ami megtartotta őket a legvégső lépéstől. Talán még itt is tudták, hogy valahol nagyon, nagyon mélyen, hogy van szabadulás. És ez a bizalom tartotta meg őket, hogy ez csak egy pont az életben, de van szabadulás. Vagy talán csak azt tudták, hogy Isten elé kell majd állniuk, és el kell számolniuk még ezzel a tettükkel is, És az Isten félelem miatt nem vették el önmaguk életét? Mert aki tudja, hogy Istennel találkozik a másik oldalon, annak talán nehezebb megtenni ezt a lépést. Valószínűleg mindez együtt volt, meg Isten titokzatos kegyelme. Vannak, akik elkeseredett helyzetükben, hadd mondjam így, szerelembe esnek a halállal. Akik rendszeresen és visszatérően játszanak a gondolattal egy-egy nehéz pillanatban. Vannak, akiket ebben a bosszú motivál, hogy valakinek, aki közel állt hozzájuk, vagy aki megbántotta őket, nagyon mélyen annak visszafizessenek valamiért, és átgondolja az ember, hogy mekkorát tud ütni azon a másik emberen, hogyha megteszi ezt a legvégső lépést. Van, aki manipulációs céllal teszi, az öngyilkossággal csak fenyegetődzik, hogy elérjen valamit. Vannak, akik önsajnálatba zuhanva álmodoznak arról, hogy majd hogyan fogják őket megsiratni. Minden esetre eljuthat az ember egy olyan helyzetben, amikor szövetséget köt a halállal. Akkor úgy éri az életét, hogy mindig ott tartja maga számára az öngyilkosságot, mint egy lehetséges kiutat. Amelyen azután talán el is megy, ha egyszer már végképp nem találja a megoldást. Isten arra hív, hogy mondjuk fel ezt a szövetséget. Ha valaki fiatalként vagy idősként el szokott játszani ezzel a gondolattal, ott tartja magában, hogy ez egy végső kiút lehet, amikor minden bezárul előttem. Akkor Isten arra hív ma, hogy mondjad fel a halállal való szövetséget. Hogy Jézus Krisztusra vessed a bizalmadat, akármilyen mélységben és sötétségben is vagy. Hogy tudatosan megvalljad és megtagadjad azokat a gondolatokat, azt a beállítottságot, ami a halálhoz köt. Hihetetlen erővel tud a halálhoz kötni valakit ez a gondolat. De Krisztusban ezt le lehet tenni, meg kell tagadni, meg lehet tőle szabadulni. Mindenfajta szégyenkezés nélkül keressünk segítséget, akár a gyülekezetben, akár máshol, lelkipásztorét, szakemberét, barátét, testvérét, aki küzd ezekkel a gondolatokkal, mélyen elrejtve. Bátran tárja azt fel, és valakivel együtt hozza Jézus elé. Mindeközben többiek pedig legyünk nyitottak azok felé, akik nagy mélységeket járnak meg. Jó melléjük állni. Megpróbálni észrevenni a jeleit annak, ha valakinek öngyilkossági gondolatai vannak. Ha valakiről tudjuk, hogy kétségbeesett helyzetben van, nagyon, és közben viccesen beszél erről. Ha látjuk, hogy teljesen képtelen megbirkózni az élet kérdéseivel, különösen, ha már többször voltak öngyilkossági kísérletei. De persze azt is tudjuk, hogy ha valaki tényleg meg akarja tenni, akkor valószínű, hogy mi sem tudjuk megakadályozni. Tegyük fel végül a kérdést, mi történik, amikor valaki valóban véget vet az életének? Nyilvánvaló, hogy ezzel áthágja a ne ülj parancsát. Az öngyilkosoktól hosszú ideig megtagadták az egyházi temetést a katolikus egyházban. Olyan bűnnek számított ez, amit értelemszerűen nem lehet már megbánni. Mi azonban ne így álljunk hozzá, hanem bízzuk az ilyen embert Istenre, az Isten szeretetére, az Isten kegyelmére. Mert egyedül Isten az, aki igazán ismerte. Egyedül Isten az, aki ismerte a kínlódásait, a vívódásait, a kétségbeesését. Mert senki nem mondhat ítéletet felette. Senki közülünk, egyedül az élő Isten az, aki ítél. És így, ha a környezetünkben történt ez, nekünk is el kell engedni az önvádat, azt, hogy nem tettük meg, amit megtehettünk volna, mindig így érzi az ilyen ember, akár így van, akár nincs így, Krisztusban kaphatunk békét, kaphatunk megnyugvást, és kaphatunk nyugalmat. Soha nem mondjuk azt, hogy ha valaki öngyilkos lett, akkor a kárhozatba került volna. Egyedül Istenre bízzuk ezt. Ne ölj, mondja Isten az ő szövetséges népének, mindannyiunknak. Az életet óvja, védi, mert az élet az ő ajándéka. Ugyanakkor nem engedi, hogy az életet bálványozzuk. Az Úr Jézus Krisztusban legyőzte az élet nagy ellenségét, a halált, és megszerezte annak lehetőségét mindenki számára. Legyen az az élete vége felé szenvedő, legyen az az önmaga elpusztítását választó, hogy ne a halálé legyen az utolsó szó ebben a világban. Az evangélium számunkra ez, hogy nem a halálé az utolsó szó ebben a világban. Ezért Jézus most azt mondja nekünk, akik az úrvacsorai közösségre készülünk, én élek, és ti is élni fogtok. Amen.
Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked azért, hogy közösségben lehettünk most veled és egymással. Hálát adunk azért, hogy újból a te színed elé állhattunk, hogy hívtál bennünket, és hogy meggyőztél bennünket arról, hogy minden bűnünket elengedted. Atyánk, te látod azt, hogy mennyiféle gyilkos indulat, az életnek a föladása, önmagunk pusztítása, és sok-sok megválaszolatlan kérdés a halállal kapcsolatban ott van bennünk, és időről időre szembe kerülünk velük, beléjük botlunk, és sokszor nem tudjuk a választ. Nehéz döntéseket hozni, de köszönjük azt, hogy a te igéd által tisztítod a látásunkat. Atyán, köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki az élet oldalán állsz, aki az élet teremtő Istene vagy. És hálát adunk azért, hogy nem a feladásra, nem a küzdelem feladására hívtál bennünket, hanem arra, hogy örvendezve éljünk te benned. Hálát adunk azért, hogy nem olyan életre hívtál, ami a halálra gondol, és ami várja már az élet végét, hanem olyan életre hívtál, amely te benned gazdag. És ugye mi életünk akármilyen körülmények között benned gyümölcsöző lehet, benned békességre találhatunk. Így könyörgünk most az egész gyülekezetért, annak minden tagjáért, hogy a fájdalmakat és nehézségeket gyászt hordozóknak a szívébe, te hozz megnyugvást, békességet, te erősítsd meg az ő szívüket. Az örülőkkel te örülj együtt, és add, hogy az örömük valóban te benned legyen. Mindazokkal, akik várnak valamilyen dologra, te légy ott a várakozásban, és te adj a várakozásban békességet. És akik pedig búcsúznak valamitől, vagy visszatekintenek, azokkal is te légy ott. Köszönjük, Urunk, hogy életünk minden pillanatában te vagy az, aki hordozol bennünket, és hogy a mi életünk benned elrejtett élet lehet. Így dicsőítünk és magasztalunk téged, és könyörgünk, hogy őrizd meg bennünket a benned való életben, a benned való örvendezésben. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.